Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Láncreakció podcast, és ma olyasmire vállalkozunk, amire a Láncreakció ritkán szokott vállalkozni, amennyiben is filozófiai természetű vitát fogunk egymással folytatni arról, hogy kiket engedjünk az AI-ról való szakértés közelébe, és kit ne. Ez egy elég bátor vállalás, de szükség van rá, úgy érezzük.
Igen, szükség van rá.
Miért van rá szükség, Gyuri?
Azért, mert boldog meg a boldogtalan beszél AI-ról, és belenézel a tévébe, ha éppen még használsz ilyesmit, és akkor ott vannak vitaműsorok, és ott AI szakértők beszélnek, vagy elmész, hogyha éppen baromi sok időd, de elmész egy konferenciára, mindenféle konferenciák vannak mostanában, meg olvasó újságokat, és akkor ott is mindenféle emberek beszélnek AI-ról, és ezek között nem kevés olyan van, akit úgy vezetnek fel, hogy AI szakértő. És nekem ugye a már többször hangoztatott problémám ezzel, és ezt járjuk egy kicsit talán körül, hogy ha én, hát hogy mondjam, most genya leszek, tehát hogy nem feltétlenül nézek ki egy emelt szintű matek érettségét az előadóból, akkor neki van-e joga az AI-ról beszélni?
Szerintem először a legfontosabb kérdést tisztázzuk. Nekünk van-e jogunk AI-ról beszélni?
Hát menet közben.
Hát te kritériumod alapján.
Menet közben ez is kiderül. Azt most fogadjuk el, hogy itt a szobában ülők talán sikerrel mennének hát egy emelt matek érettségén.
Megtiszteltek, köszönöm.
Matek érettségén, igen.
Igen, tehát ránk mindenképpen érvényes.
Van az a felkészülési szint.
Akkor egyelőre odállítottunk, hogy aki átmegy matek érettségén, az egy szükséges, de nem elégséges
feltétele. Ezt azért, igen.
Én ezt vitatnám, tehát már itt vitatnám, hogy ez egy szükséges feltétele, semmiképpen nem elégséges, de hogy muszáj-e emelt matekosnak lenni ahhoz, hogy az AI-ról beszélhessünk, én azt gondolom, hogy nem. De ez a vitánk tárgya.
Ez a vitánk tárgya, és természetesen én sem foglalok el ennyire szigorú és ilyen vaskalapos pozíciót, de hogy vita legyen belőle, ezért
most ezt az oldalt fogod képviselni.
Kiérezem, igen.
Nagyon jó. Szóval én úgy látom, úgy gondolom, hogy az elmúlt egyébként egyrészt pár évben, meg az elmúlt fél évben különösen egy irgalmatlan nagy hype-ot kapott a téma, és valóban mindenki elkezdett vele foglalkozni. Az is, aki egyébként mondjuk még soha nem látott számítógépet belülről. Én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat, és azt is gondolom, hogy amikor egy ilyen nagy, hát nem változás, hanem egy nagy felismerése van a társadalomnak, hogy ups, itt van a kezünkben egy eszköz, ami elég meglepő dolgokat tud csinálni, akkor azon mindenki elkezd gondolkodni, és mindenki más aspektusán kezd el gondolkodni. Egy olyas valaki, aki nem menne át az emelt szintű matek érettségén, abban a tanácsot mondjuk a programozóknak, hogy hogyan kéne olcsóbban, jobban, hatékonyabban megvalósítani egy jó kis large language modellt, az azt hiszem elfogadhatatlan. De az, hogyha ez az ember, aki egyébként meg társadalomtudós, és azt az aspektust vizsgálja, hogy vajon el fogja elvenni az emberek munkáját a ChatGPT, azt én egy érvényes megközelítésnek gondolom.
Jó, akkor kezdjük egy picit távolabbról. Először is az a kérdésem, hogy ez minden újszerű téma, illetve minden mondjuk tudományos, új tudományos diszciplina esetében így érezzük-e, hogy mindenki ész nélkül elkezd róla pofázni, meg véleményt nyilvánítani, vagy úgy gondoljuk, hogy vannak olyan disziplinák, ahol azért a sokkal visszafogottabb mind az átlagember, mind pedig az ilyen önjelölt megmondó embereknek a véleményalkotása. Mert hogy szerintem lényegesen különböző. Most nem kérdezem meg, Feri, újra tőled, hogy láttad-e már az Oppenheimer.
Nem, sajnos még mindig nem.
És ezért nem tudunk róla beszélni. De arra hivatkoznék azért csak annyiban, hogy például a modern fizika, ugye gyakorlatilag a 20-as, 30-as évektől először ugye a relativitás elmélet, aztán aztán a kvantum elmélet körüli, hát egyfajta hype, illetve aztán utána meg az atom technológiák körüli szintén erős hype, ugye gyakorlatilag a 60-as évekig generált egy ilyen tudomány körüli érdeklődést, de azt gondolom, hogy azért viszonylag kevés ember volt az, főleg az elején, aki ott vindikált volna magának, nem tudom, jogi, meg bölcsész, meg ilyen diplomákkal, és most így no offense, hogy ő tudományos érvényű állításokat tegyen. Sőt, talán az Oppenheimerről akkor ennyi, hogy az Oppenheimer az mind fizikus, ráadásul mint elismert kutató, valódi tudományos teljesítményt kifejtő kutató tekintik. Azt, hogy ebben a minőségben mekkora, ezt most ne kezdjük el, de fogadjuk el azt, hogy volt neki mérhető tudományos teljesítménye, és emellett volt ő gyakorlatilag egyfajta közeleti politikai szereplő. Uh-huh. És ez egy, nem tudom mennyire érzékelt, hogy ez mennyire más pozíció, hát mint amikor itt most gyakorlatilag ilyen felkent proféták jelennek meg, amit egy kicsit az ember megkapargatja, hogy valójában mi a háttere, mi a hinterlandja, és akkor kiderül róla, hogy hát basszus, hát így végzett valahol, nem tudom, valami jogot, meg aztán utána nagyon sokat olvasott a témában, és utána most ilyen folyamatosan tud róla órákig dumálni, és rendkívül sok érdekes, anekdotikus elemet meg sztorit el tud mesélni, meg hivatkozni tud különböző számokra, mert azt is jól megjegyezte, de hát ennek van-e köze, tehát formálhat-e mondjuk tényleg érdemben véleményt trendekről?
Két dolgot is beindítottál a fejemben. Az egyik, hogy másról is beszélnek-e így az emberek, ha bejön a dolog. És erről már többször beszéltünk, hogy a polgári értelembe vett értelmiség az megszűnt. Tehát nincsenek már témák, amiről az értelmiség beszél. Ez a AI egy kivétel. Tehát igazából az emberek elkezdtek valamiről beszélni, amiről lehetne tök értelmesen is, és talán maga a kultúra már nincs meg, mert elfelejtettük, hogy ahhoz, hogy bármiről beszéljünk, utánolvasunk. Tehát 100-150 évvel ezelőtt például a darwinizmus berobbant, és a vidéki pap, meg a tanár, meg mindenki vitatkozott arról, hogy majmoktól származok ki van sem. Ott előtte utánolvastak az emberek, és elolvasták, hogy mi is ez egész, stb. Én nem tudom, hogy hányan olvasnak utána ilyenkor, de most nem akik a médiában beszélnek, hanem maguk az emberek megtanulták-e azt a kultúrát, hogy mielőtt véleményt formálunk, azért utána olvasunk, hogy mi ez az egész.
Tehát természetesen ez egy spektrum, amiről beszélsz, tehát, hogy elolvastam egy cikket, elolvastam 10 cikket, nagy Isten most már egy tudományos cikket is, és így tovább haladok, meg nem tudom, egy hosszabb ideje foglalkozom vele x órát, ugye ezt is szokták mérni, és akkor ezen a spektrumon valahol én AI szakértő leszek. És hát ugye a másik dimenzió az meg majd a matematika tudás, meg ennek a valami értelemben az ismerete ennek az egésznek. Tehát, hogy mondjuk adatelemzéssel eltöltött idő, nem tudom, szóval sok mindent lehet, hogy most nem is akarom ezt így összeszedni, hogy igazából mik ennek a különböző komponensen vasszak van egy csomó. Én most amentén mozognék, amikor tényleg valaki csak úgy a partvonalon rohangál. Azt látom, hogy itt egy csomó olyan típusú szakértő van, aki itt partvonalon rohangál, és úgy tesz megállapításokat. És tök jó volt a példád, csak arra akarnék még reflektálni, hogy valószínűleg azt mondjuk 150 évvel ezelőtt voltak olyan emberek, akik ilyen átlagértelmiségiként mondjuk elbeszélgettek egy vasoraasztalnál, akár még egy tudóssal is, annak az volt az oka, hogy a legtöbb tudományos elmélet azért még nem volt annyira komplex, és nem kellett annyi háttértudás hozzá, hogy felfogd. Tehát mondjuk a mai modern biológiához mondjuk. A DNS tök jó példa, a DNS egy több mint 60-65 éves felfedezés. És igazából azóta elképesztő mértékben felhalmozódott a tudás, és nem tudunk róla. Tehát én gyakorlatilag ilyesmi jellegű diplomát szereztem 30 évvel ezelőtt most már, de hogy gyakorlatilag már az én tudásom is nagyon-nagyon sporadikus és kicsi ahhoz, és én nem mernék egy csomó ilyen dologról véleményt formálni, pedig mondjuk a laikusnál sokkal-sokkal többet tudok róla. Magyarul a tudománynak ez az elefántcsontornya, ez nagyon magasra nőtt, és már itt a felhőkbe elveszik.
És ezért nem beszélgetünk róla úgy, mint ahogy igen, Darwinnal beszélgettek annak idején.
A legtöbb területen, viszont az AI, hogy visszajöjjek a hasonlathoz, és szerintem tök jó egyébként, és el is fogadom, az valami értelemben úgy érezzük, hogy tök jól megközelíthető, meg megfogható, mert a ChatGPT-nek mindenki be tud írni egy promptot, és még akár ki is jön belőle valami olyan érdekesség, amiből aztán egy újságírók is gyakorlatilag így írtak cikkeket, meg a YouTube tele van ilyenekkel, hogy beírok egy promptot, és jaj, kijött valami, és akkor ez egy fenomenális, tehát fenomenológiai tudomány, hogy beírom valamit, és akkor feltalálom, hogy ezt csinálja.
Szerintem a hallgatók kezdik már úgy kitapintani azt, hogy itt mi a igazi cél, mégiscsak valahogy akörül vitatkozunk, hogy hogyan lehet elcsípni a kutyaütőket.
A szakemberek szintjén múlt héten végignéztük, hogy hol van az AI csúcsa, USA, Kína, stb. De nem tudom, emlékeztek el, hogy Magyarország hol van.
A hátsó harmadban.
Hátsó harmadban. Tehát kezdjük azzal...
Hát jó, hogy, nem volt benne hogy, a sötét Afrika, meg nem tudom.
Nem volt benne, de hogy is mondjam, tehát nem vagyunk az élenjáró AI ország.
De ez nagyon senkit nem lep meg, mert mi semmilyen más kontextusban sem vagyunk ott, na, kivéve a vízilabdát, ugye azt is megbeszéltük, de hogy pont ugyanazon a helyen vagyunk, mint egyébként bármi másból, ami tudományos, ipari, gazdasági, bármilyen fejlettség, az oktatási eredmények, sasasa, egészségügy, akármi, körülbelül raknád magadat, körülbelül pont ugyanott vagyunk.
Így van. Tehát alapvetően itt majdnem, hogy innen már egyenesen következik, hogy nagyon sok kiváló, nagy nevű AI szakértő valószínűleg nincs is az országban, hisz maga a szerepünk a világ térképén marginális.
És szükségünk van nekünk ilyenre, vagy általában arra vagyunk éhezve, hogy úgyis jöjjön egy messziről jött ember, na, aki, és aki friss, megmondja, hogy mi van.
Tök jót mondasz, tegnap Christian Szegedi ide látogatott, ki nem akárki az AI kutatásokon belül. A Google-nél volt egy vezetőbeosztásban, most átment Elon Musk-nak az új cégéhez.
Nem olyan új, Twitter.
Ja. De annak az AI csoportjába ment. Na most én elolvastam a gondolatait, hát ő valaki. Tehát őt érdemes meghallgatni, mert olyanokat mondott, amikről én eddig csak Gyuritól hallottam, aki mégis csak jobban ért.
Én meg tökre megtisztelve érzem magam, mert én is megnéztem most ezt a cikket, és tényleg tök azokat mondta, nyilván egyébként ő sokkal többet meg komolyabban foglalkozik ezzel látatlanban, mint én, de nagyjából jobb napjaimon én is hasonló dolgokat szoktam mondani, talán már itt a podcastban is elmondtam ebből egy-kettőt. Például az, ugye, ami a leginkább citáltak, hogy elfogytak az adatok.
Jó, akkor azt tudjuk, hogy ti ketten jó szakemberek vagytok, de hogy jön ez most a témánkhoz?
Elmondom, hogy hogy jön ide, hogy bejön egy olyan környezetből egy ember, ahol tényleg nagyon komoly AI kutatás van, és ott van a élenjáró technológia közelében, ő olyanokat lát, ami valószínűleg 2-3 év múlva lesz publikus, tehát olyan dolgokat tud mondani, ami nem összegooglizható simán. Ez egy szakértő, tehát mond olyan dolgot, amit én nem tudok. Magyarországon viszont pont, direkt nem mondok neveket, pár napja találtam a neten, három fazon beszéltek az AI-ról. Tudod, ez a fajta duma, hogy hát a mobilunkban is van már AI, mert ott van a GPS. És akkor ez volt a szint. Tehát, hogy van ez a szegedi úriember, mármint a neve az, aki valószínűleg csak az egy ezrelékéről beszélt, ami a fejében van, de az is inspiráló és tök jó, és egy nagy ugrás, mert itt Magyarországon a kutatók nagy része az nincs a tűz közelében. Tehát ha megfeszül se tud olyan aktuális kérdésekről beszélni, mint az, aki tegnap egy olyan meetingen volt, ahol az 5 év múlva létrejövő technológiát tervezi meg.
Ez szerintem egyszerűen csak nem igaz.
Mert?
Hát mert azt gondolom, hogy magyar kutatók azok tudnak napra készek lenni a világ dolgaiban, és nem gondolnám, hogy nagyon sok olyasmiről beszélnének az X kutató osztályán, ami nem hozzáférhető semmilyen módon.
Szerintem is félreértés van. A Gyula szerintem ilyen őjelölt emberekre gondoltak.
Én értettem, igen. Természetesen. Inkább csak az egy másik téma. Tehát egyrészt ugye azt mondta, lehet, hogy arra gondol, de azt mondta, hogy a magyar kutatók, akik ebben dolgoznak, tehát konkrétan kutatókat mondtál, igen. És a kutatókról nem gondolnám, az önjelölt szakemberekről pedig sem. Azt gondolom, hogy az egy nagyon erős általánosítás, hogy van Mr. Szegedi, aki mindent tud, és aztán vannak a magyar szakértők, akik meg összegugliztak ilyen dolgot. A kettő között, és azt mondtad, hogy van egy nagy ugrás, és jönnek ezek. A kettő
jogos.
Között vannak azok, akiket mi szakemberként ismerünk
jogos,
el.
Jogos, de az, amiről mi beszélünk, aki a kettő között van, az a médiában nincs. Soha nem is láttam.
Vagy van.
Én nem nagyon.
Én meg igen egyébként. Én egy csomó ember tudok
én
mondani,
aki... Én szerintem a kettő között vagyok. Tehát szakember. Nyilván messze vagyok a Szegeditől, meg talán egy kicsit többet konyítok egy pár témához a egy-két ilyen nagyon tenyérbe mászó megmondó embernél. Egyébként szerintem ezzel ti is így vagytok.
Így van.
Én egy picit visszamennék oda, hogy eleve hogy alakul ki az, hogy amikor van egy ilyen széles körű érdeklődés, ami ugye most felhorgatt az AI meg a ChatGPT környékén, akkor természetesen mondjuk a médiában lesz egy óriási érdeklődés, hogy szerkesztőségi gyűléseket látok, ahol te figyelj, hívjuk már föl valakit ebbe a témába, mert kéne egy interjú, vagy egy nem tudom, cikk, vagy nem tudom, és hát látszik a kattintás számokban is biztos, hogy ez érdekli is az embereket. Illetve hát itt valójában nagyon nagy rész persze világmagyarázatok is nagyon fontosak. Itt ebben nem mennék tovább ebben a témában, de ugye tulajdonképpen az, hogy te tudományosan állást foglalsz, mondjuk a Szegedi tette ezeket a megállapításokat, ezek valószínűleg olyanok, amik engem lázba hoznak, vagy engem érdekelnek, és tök izgalmasak nekem, de valószínűleg a közönség számára azok nem annyira érdekesek, gondolom. Ezzel szemben, hát egy csomó olyan világmegfejtés, hogyha valaki most erre rákeres a YouTube-on, és szerencsétlen sorsa olyan találatokat dob elé a YouTube-nak az AI-ja, ami ezzel releváns, de hogyha én nem szeretném ezeket reklámozni, de hogyha valaki ír nekünk, akkor küldök ilyeneket, hogy mire gondolok, akkor mindenféle zavaros őrültet fog találni, aki ezekről a témákról nyilatkozik. És akkor onnantól kezdve meg el lehet kezdeni fölfelé menni, és akkor találsz olyanokat, akik alapvetően mainstream dumákat nyomatnak, tehát ilyen, jaj, Kína jön, meg nem tudom, jaj, többet kéne ezzel foglalkoznunk, meg jaj, a ChatGPT, meg nem tudom, szóval ezek, és akkor utána meg mész tovább, és akkor esetleg találsz olyanokat, akik valódi szakértőként nyilatkoznak. És ugye itt az egész podcastunknak, amikor ezt a témát feldobtam, az egész podcastunknak, hogyha valaki megnézi a Spotify-on az ismertetőjét, akkor tulajdonképpen az, hogy mi a francot akarunk ezzel. Akkor ott ugye megfogalmaztunk egy olyasmit, hogy a véleményünket akarjuk képviselni, de nem csak a saját véleményünket, hanem egy picit úgy a szakmai konszenzust is próbáljuk hitünk szerint, vagy legalábbis én hitem szerint. Kapok erről időnként visszaigazolásokat, és még olyat nem nagyon kaptam, de küldjék el, hogyha valaki nagyon nem ért ezzel egyet, hogy én azokat a hallgatag, meg megszólalni nem kívánó kutatókat is próbálom itt most képviselni, hogyha ez nem nagyon gőgös, akik igazából a fejüket rázzák, és valószínűleg bennük is ugyanaz a szent harag gerjed sokszor, amikor ezeket a dumákat hallják itt-ott-ott, mint ami bennem is gerjed, csak nem fognak kiállni, például azért, mert mondjuk tudományos kutatónak mondjuk nem illik ilyet csinálni. Mert ez egy nagyon fontos rész a dolognak. És persze az is egy nagyon fontos rész, amit meg Feri, te szoktál hangsúlyozni, hogy hát ezek a kutatók, ezek sok esetben nem médiaképesek, pont azért nem médiaképesek egyébként, azért, mert nem akarnak a tudományos zsargonból például kitérni, és nem hajlandóak olyan leegyszerűsítéleteseket tenni, amiket mondjuk a laikus is valamilyen módon tudna értelmezni, hanem csak olyan tudományos érvényű állításokat hajlandóak tenni, amikhez viszont kell egy pár év stúdium, hogy valaki pontosan tudja értelmezni. Úgyhogy itt van egy ilyen szakadék, egy gap, elefántcsontorony, mindegy, hogy nevezzük.
Két utat nyitottál ki, és én most mind a kettőt megpróbálnám egy picit így nem is tudom megfesteni. Az egyik, hogy hogyan működik a média, és ez nem csak az AI-jal kapcsolatban igaz, hanem általában a médiának van egyfajta igénye arra, hogy a lehető legegyszerűbb módon, de mégis figyelemfelkeltő módon megmagyarázzon olyan dolgokat, amik felbukkannak a közérdeklődés homlokterében.
A tömegmédiának.
A tömegmédia erről szól, és ez sajnos így működik, és egyébként maximálisan tudok veled menni, hogy emberek, akik a médiában nekiállnak megmagyarázni a laikusoknak az AI-t, azok sok esetben egyébként vagy hülyeségeket mondanak, vagy nagyon túl egyszerűsítenek dolgokat. Ez már csak így működik, de ez erről a média működés módja tehet szerintem. De az egy másik kérdés, és az engem jobban is érdekel, hogy ki nevezheti magát AI szakértőnek, hogy az, aki, ahogy az előbb mondtad, elvégzett egy jogi egyetemet, és aztán sokat olvasott a témáról, az mondjuk adhat-e tanácsot abban egy vállalatnak, hogy nekik szükségük van-e AI-ra vagy sem, és hogy mire tudnák használni vagy sem. És én egyébként azt gondolom, hogy igen, tehát független attól, hogy ő fogalma sincs arról, hogy egy algoritmus hogy működik, vagy mi az a transformer modell, de ha azt tudja, hogy mikre lehet használni, mikre szokták használni az AI-t, hogy ez a cég hogy működik, és ez a kettő hogyan passzítható össze, ezt én egy érvényes megközelítésnek gondolom.
Hát én meg erről azt gondolom, hogy aki ezért felsővezetőként füzet, és igazából csak ezért füzet, tehát hogy nem hallgat meg olyanokat, vagy nem veszi, tehát nem tudja ezt helyén kezelni. Itt a trendekről hallhat, nagy képről kaphat információkat, ami nem haszontalan. De érdemi tudást ezzel kapcsolatban, illetve érvényes következtetéseket, akár mondjuk innovációval, fejlesztéssel kapcsolatban, hogy mit érdemes csinálni, mit nem, és hol vannak a korlátok, azért szerintem azt a valódi szakértőktől érdemes kérdezni.
Hát amennyiben elfogadjuk azt a definíciót, hogy valódi szakértő az, aki tud programozni, és én ezt vitatom folyamatosan, hogy ez abszolút. Sőt, azt is hozzáteszem, hogy aki tud programozni, az sok esetben ilyen értelemben sokkal kevésbé jó szakértő, és én kevésbé fogadnám el a véleményét, pusztán azért, mert szoftver tud fejleszteni.
Hát én meg azt gondolom, hogy hosszú távon ez a valószínűleg sok pénzt vesztenél, hogyha az Amerikában megnézzük azokat a legnagyobb megmondó embereket, akik mondjuk ezen a területen igazából idézünk és számítunk, ott azért mindig van valami nagyon komoly tudás. És akkor most így a hadályak beléd, bár be nem tudom, de tehát neked ugye klasszikusan nagyon bönyödben van például az Elon Musk. És azt hiszem.
Hát, jó, mondjuk igen. A vita kedvéért mindenképpen vállalom ezt a pozíciót.
És pont az Elon Musk, akiről én azt gondolom, hogy a borzasztó dolgai mellett, tehát valószínűleg ennek az innovációnak a, tudom, Donald Trumpja, de tehát valami...
Pedig nagyon találó gondolat.
De mindemellett az Elon Musknak van egy olyan tudományos háttere, ami miatt nagyon sok szakmabeli, hogy mondjam, tud rezonálni a mondataira. Jó, lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy baromság, vagy megkérdő, de hogy ő tud témákról olyan módon beszélni, ami ebben a fajta aspektusban hiteles.
Semmiképpen nem cáfolnám ezt, szóval ez persze, ez így van, de azért ne felejtsd el, hogy ez ugyanarról az Elon Muskról beszélsz, aki szerint egy szimulációban élünk.
Hogy aztán ezzel hogy él vissza?
Én nem.
Sa-sa-sa, az most nem témája talán a mai adásnak.
Persze.
Én egy picit másfajta, én gondolkodtam is ezen, és nekem van egyfajta megfejtésem erre, hogy most akkor itt hogyan, hova soroljunk.
Na.
Ez egy ilyen kicsit... nem tudom, ez is egy ilyen kicsit ilyen deskriptív megközelítés, de én elkezdtem azon gondolkodni, ugye mostanában megint konferencia szezon van, és akkor különböző konferenciák zajlanak. És ezek között egyébként vannak olyanok, amik mondjuk az AI kapcsán, mondjuk a magyar sajtóban is rendkívül felkapottak voltak. És akkor egy picit próbáljuk meg tematizálni az AI-jal foglalkozó, vagy a gépi tanulással foglalkozó konferenciákat. Mert szerintem három csoportban nagyjából sorolhatók. És az egyik kategória az egyértelműen tudományos konferencia. Ilyenből is van ugye Magyarországon, valószínűleg nem fogsz róla, nem tudom, az Indexen, meg akárhol olvasni túl sokat. A tudományos konferenciáknak a jellegzetessége, hogy ott azért igen gyakran általában például ugye ilyen elbírálási rendszer van, tehát oda beküldöd a cikket, és akkor minősítik, elfogadják, akkor utána előadhatsz. És ott is megfelelő szakértők minősítik. Azt gondolom, hogy ilyen típusú konferencián, aki azon előad, az jellemzően szakértő. Vagy ha nem az, akkor ott ilyen nagyon nyilvánvaló, mondjuk egy nyitóbeszédet tart, vagy valami hasonló, de ott világosan elvárik a szakmai előadóktól. És akkor utána van egy, hát a leginkább vegyes kategória, szerintem én azt mondjuk ilyen üzleti konferenciának definiálnám, amikor cégek, vagy valamilyen szervezet, az tart mondjuk egy konferenciát, aminek ilyen vegyes a célja, de azért ott elég sok, tehát például B2B alapvetően, tehát hogy cégek cégeknek adnak elő, vagy például akadémiai kutatók adnak elő cégeknek, ott ugye nagyon vegyes a felhozatal, tehát ott mindenféle lehet, az utolsó szélszestől is, aki tényleg valószínűleg a maga nemében zseniális, tehát vagy nem utolsó, hanem a legelső szélszes, tehát aki a maga nemében adott esetben zseniális, de hát ugye szőnyeget is pont úgy árulna, mint AI-t, mert hogy nem ez a szakmája. Tehát, hogy nagyon nem ez a szakmája, az a szakmája, hogy el tudjon adni dolgokat. Most itt esetenként azért bele tudsz futni mondjuk valódi tudományos előadóba, hébe-hóba, attól függ, de itt azért egy fontos aspektus, hogy itt már eleve más a szemlélet, tehát itt azért jellemzően valamit el akarnak adni neked. Mondjuk a tudományosban is, de az más.
Hát,
de azért igen, itt
a konferencián a konferenciát akarják eladni
azt
neked.
Azt is. Sok minden, de talán ezt most ne beszéljük, mert ez a legvegyesebb kategória. És akkor a harmadik kategória, amit én így azonosítanék, az pedig az úgynevezett lakossági konferencia. És ebből is volt ugye mostanában is pár. Ez az, amit földön, vízen, levegőben hirdetnek, itt vannak bombasztikus előadók, és igazából, hogyha megnézzük itt az előadókat, akkor találhatunk közötte egyébként szakértőket is, de ezek valószínűleg csak elvétve fogjuk találni, és a legjellemzőbb előadó az sokkal inkább ez az entertainer kategória, aki alapvetően jól ad elő, tehát showman, és lehet, hogy másról is tudna előadni, de erről a témáról adott esetben mondjuk ebbe a témába tényleg beleásta magát, sokat foglalkozott vele, És valamikor a folyamat során, vagy ő, vagy más, de igazából itt az ő jelöltség, az egy fontos kritérium, ki nevezte magát AI szakértőnek. Tehát itt igazából az igazi veszélyes kategória szerintem, aki mondjuk egy ilyen lakossági konferencián, mint AI szakértő ad elő. Azokat nagyon sok esetben nagyon megkapargatnám, hogy igazából mi a háttere, és hogy mi az a érvényességi, mondjuk mi háttér, amiről ő beszél. Mert ott nagyon gyakran van, tehát most hallottam ilyeneket, akiket gyakorlatilag mondatonként lehetne citálni, és mondatonként lehetne azt mondani, hogy hát ez most hülyeség. Vagy mondjuk éppen ebben speciál igaza van, de hogy így nem érzem azt, hogy a szakértőség kritériumát, azt, hogyha azt gondolom, hogy a szakértő az valamilyen alapelvek mentén, valamilyen tudományos értelemben is szakszerű, itt ezt nem tudom, hanem itt valójában arról van szó, hogy mások által leírt, összehordott, elmondott tartalmakra reflektál, nem igazán állít elő önálló dolgot. Tehát, hogy mondjuk a múltkori adásunkban ugye például a Global AI Index az egy, mit tudom én, önálló találmány volt, mert a 111 indikátorban, ami létezett, az például létrehoztak egy 112-et. És ez egy önálló teljesítmény valamilyen értelemben. Na most itt a legritkább esetben van ilyen fajta teljesítmény, hanem ilyen nagy megmondások vannak, nagy megfejtések, nagy világmegváltás. És hát erre persze óriási igény van, tehát valószínűleg, tehát arról van szó, hogy itt ez lefedi. A probléma az azzal van, és akkor összefoglalva, hogy az, tulajdonképpen az a fogalom, hogy AI szakértő, az így fel, nem is az, hogy felhigult, az több különböző jelentésre bomlott.
Hát szerintem. Mint ahogy a szakértő kifejezés általában, pont ebben van a fő vitám veled, és ezt most is nagyon erősen akarnám képviselni, hogy a te érvelésedből úgy érzem, hogy számodra szakértő az, akár ebben a témában, akár másban, ami az adott területhez képest valamilyen tudományos végzettsége van, sőt, mi több, úgy érzem, hogy te azért szívedmén azt gondolod, hogy STEM típusú végzettsége kell legyen.
Jó, akkor más.
Tehát műszaki típusú végzettsége kell legyen, és hátrébb sorolod mondjuk a társadalomtudományi, vagy akár a végzettségeket.
Azért sorolom hátrébb.
Üzleti típusúakat.
Amiért mondjuk, hogyha mondjuk egy egészségügyi témában, nem tudom, mondjuk szív kardiológia, azzal kapcsolatban mondjuk meghallgatnál ilyen természetgyógyász, nem tudom, tehát attól ugye még durvább, tehát ott a, nem tudom, ilyen kategóriák felé valakit, meg a orvostudománynak a felkent professzorát. És hogy ez egy nagyon fontos viszonyulás, hogy most akkor melyiket veszed komolyan.
Természetesen, csak hogy van-e a kettő között még néhány lépcsőfok, én azt gondolom, van, hogy van.
Van,
tehát de... egy neurológust meghallgatnék kardiológiai témákról, ha azt gondolnám, hogy ő ebbe beleásta magát.
Na jó, csak ő valószínűleg meg fog állni például egy szinten. Én nagyon sokszor hallottam már orvosokat megállni egy szinten, mondjuk különböző témákban nyilatkozni, ha itt emlékeztek a Bakányi Lacira. Ő nagyon sokszor, tehát vissza lehet hallgatni ezt a podcastot egyébként, aki nem hallgatta, annak érdemes, hogy hányszor mondta azt, hogy ő abban a témában nem, ugye? Tehát ilyen viszonyítási pontként mondanám, hogy ez milyen fontos dolog, hogy valaki azt mondja, hogy itt én ebbe pont nem.
Ezzel is egyetértek, abszolút.
Egyébként az orvosos ez jó volt, de most bogarat ültettél a fülemben a második típusú konferenciákkal, ez az üzleti konferenciákkal. Nekem azzal is bajom van. Tehát ez egy annyira jellemző az üzleti életben, hogy van egy mém, ami bejön, és akkor onnantól kezdve minden cég szélszese. Abszolút a cég még nem áll készen. Maradjunk az AI-nál. Van egy cég, informatikai cég, megvan a profilja, tök jól is csinálják minden, de most AI-ról kell beszélni. És hány ilyen előadást láttam, hogy látszik, hogy gyakorlatilag semmi közük hozzá. Nyilván most valami összetudnának bohockodni, de, és akkor itt jön a másik, hogy én vagy fél éve nem írok cikket a LinkedIn-en, és azért nem írok, mert rájöttem, hogy ugye akartam írni az autóm, erről kész is van, megcsináltam, most akarok egy másik témát is kidolgozni, mert attól félek, hogy most annyira az AI viszi el az emberek érdeklődését, hogy a kutya nem olvasná el. Tehát az AutoML lehet, hogy 2 évvel ezelőtt egy nagy téma volt, de most azért beszél mindenki az AI-ról, mert csak ezt hallgatják meg az emberek. Tehát, hogy bele is vagyunk kényszerítve, hogy az AI-ról kell. Mi is 2 évvel ezelőtt nem beszéltünk ennyit az AI-ról, mint idén.
Teljesen igazad van abban, hogy az üzleti közbeszédnek vannak ezek a mémjei, és akkor minden cég úgy érzi, hogy kell, ahogy mondjuk az elmúlt fél évben mindenki kialakította a ChatGPT stratégiáját, vagy LLM stratégiáját, ami mi jókat derültünk.
És akkor most két év múlva meg visszajövünk, és akkor mindenkit számon kérünk, hogy na, és akkor mit tett le az
így
asztalra.
Van, szóval, hogy tehát persze ebben, lehet mondani, ebben, tehát... ebben van igazság, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy egy olyan típusú üzleti konferenciának, ahol egy egyébként fontos témáról képbe kell hozni az embereket olyan szintig, hogy legalább valami módon tudjanak hozzá viszonyulni, hogyha ezeken a konferenciákon a Gyuri tudósai adnának elő, az egy nagyon hatékonytalan konferencia lenne, mert arra a szintű tudásra, arra a szintű feldolgozási módra, amit ezek a tudósok tudnak és ahogy elő tudnak adni, arra egyszerűen nincs szüksége az üzleti világnak, és ez nem azt jelenti, hogy az üzleti világ rosszabb, ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokban az üzlet ne beszéljen bele. Tehát az, hogy milyen algoritmust használjunk egy adott probléma megoldásához, abban az üzlet ne beszéljen bele, de hogy mire használjuk, abban meg a tudós ne beszéljen
de
bele szerintem.
Az a paradoxon, hogy ezt nem lehet egymástól elválasztani. Tehát pont a ChatGPT kapcsán ott látszik az, hogy tök mélyen, tehát hogy mondjuk ezeket a fajt, vagy általában a transformereknél. Tehát egyrészt feltételez egy tök mély tudást, megértést. Jó, most nem nyitom ki ezt a zárójelet. Sajnos ugye nagyon alacsony lett a belépési küszöb itt, abban az értelemben mondom, hogy sajnos, hogy tulajdonképpen lehet olyan érzésem, hogy letöltök egy Python scriptet, lefuttatom, és akkor hú, én egy transformert csináltam, vagy legalább alkalmaztam.
A Gyula épp az előbb a szünetben mutatott egy
három
ilyet.
Sor. Ez három sor, és
jó.
Mehetom mondani, és szegre vagy sem.
Ezt mindegy, tehát ezzel most így egy picit átugranék, mert valójában még csak nem is erről van szó általában itt ezeken, hanem a valóban, mit tudom én, ilyen trendeket, meg megfejtéseket mondanak, csak azok nem érvényesek. Tehát nekem az a problémám, hogy ezeknek a legtöbb ilyen nagy kijelentésnek valójában nincsen mögötte semmi, de nagyon-nagyon semmi. És az a baj vele, hogy valójában az igény van ezekre a nagy megfejtésekre, a nagy mondásokra, és ezeket áhítjuk, meg rákattintunk, meg megnézzük, meg elmegyünk a konferenciára, csak valójában, most nem egészen a saját nevembe beszélek, mert ez kimondottan engem dühít, de értem, hogy az embereknek erre miért van igénye, csak ettől nem leszünk előrébb. De egy kicsit se. Tehát ez a bajom vele. Ez egy ilyen... Hát ez olyan, mint a Netflixen, nem tudom, pörgetni valamit. Ennyi és nem több, szerintem. Tehát ez a fajta ilyen, nem tudom, eltöltöttük az időt valamivel. Tehát ez a lakossági konferencia, az elmész, és tulajdonképpen mi a tékövéj, hű, hát sok érdekes dolgok hallottam. Tehát ez a TED.
De ez inkább a harmadik típusú konferencia, a kettes számú, az üzleti típusú. Az elvileg arra szolgálna, hogy olyan témákban képbe hozzuk a közönséget, amiben képben kell legyenek valamilyen szinten.
Én azt gondolom, hogy tehát az üzleti nem csak az, hogy én definiáltam, hogy az üzleti ez egy széles spektrum, ami a lakosságitól a tudományosig terjed. Persze. Tehát én azt gondolom, hogy például amit tegnap mi csináltunk, hadd beszéljek haza egy kicsit, tehát mi például igyekszünk az ilyen leghátborzongatóbban frázis pufogtató, meg ilyen megmondó dolgokat kiszűrni a sajátjainkról. És szerintem van azért, aki ilyesmire törekszik, lehet, hogy kevés, aki ilyen módon próbálja ezeket a rendezvényeit megszervezni, és van, ahol meg hát minden belefér, sőt, eleve elvárás. Hogy...
Nekem most van egy friss élményem, voltam egy meetupom, és gyakorlatilag egy cégnek a egyébként komoly NLP-s háttérrel rendelkező szakértője bemutatta, hogy a ChatGPT-nek vannak már üzleti szolgáltatásai, és hogyha saját szövegekre tanítod a ChatGPT-t, akkor milyen ilyen eredményeket lehet elérni. És gyakorlatilag ennyi volt az egész, és az látszott, hogy megadták neki, hogy most van ez a feladat, ezt pipáljuk ki, tartsunk róla valami előadást, de ez a nagyon-nagyon ez a izzadságszagú, ez most annyira benne van a témában, hogy erről kell beszélni, hogy nem volt semmi olyan, amire azt mondtam volna, hogy hú, ezért jó, hogy beültem, mert hogy is mondjam, pár évvel, amikor még egyetemen voltam, akkor a PhD-n mindig kaptunk feladatokat. És akkor arról nekünk fél órában el kellett mondani, hogy ezt a feladatot megcsináltuk, milyen kutatás jött ki összefoglalásképpen, és akkor a többiek kérdezhettek róla. És ez egy egyszerű házi feladat volt, és akkor ezzel inspiráltuk magunkat is, hogy belástuk magunkat egy témába, és a többieknek tárcán nyújtottunk és kérdezhettek. Na most ez még egy ilyen mélységű se volt. De azért ott volt, nyomultak, csinálták, prezi fele arról szólt, hogy a cégnél milyen szolgáltatásokat lehet ezentúl megrendelni. Tehát ez a téma, ezt úgy érzem, hogy most hihetetlenül kezd egyébként kifulladni. Tehát meggyőződésem, hogy a médiából is, tehát lehet, hogy most rosszkor raktuk már be ezt az adást, én úgy érzem, hogy mire jól kidühöngtük magunkat, el is fognak tűnni a médiából ezek a interjúk, mert Én úgy gondolom, hogy fél év alatt nagyjából minden jót, minden hülyeséget elmondtak, amit lehet, és most én nem hiszem, hogy nagyon hozzá lehet tenni ez a témához következő egy-két
hát
évben.
Azért azzal vigyáznék, hogy tehát pont most hallottam az egyik ilyen nagy megmondó embert valami beszélgetésben nyilatkozott, nem bírtam végighallgatni, de az elején hangzott el már, ami szerint így a ChatGPT-re úgy hivatkozott, mint az első ilyen nagy, ilyen típusú modell, és már, de nem emlékszem a pontos megfogalmazásra, de már eleve, ahogy mondta, az már nyilvánvalóan nem igaz. Tehát aki, bár ugye nagyon gyors volt ez a fejlődés, és az igaz, hogy az nagyrészt a színfalak mögött zajlott, tehát, hogy nem mindenki olvas Google lapszalt a publikált cikkeket, meg nem tudom, meg a különböző mondjuk ilyen szakmai konferenciákat nem követi nyomon. Na, és akkor a szakértő az egyébként valószínűleg nyomon követné, tehát most akár ilyen értelemben igen. is. És akkor lenne egy benyomása arról, hogy hát igen, a Transformer modellek azért jönnek. Tehát azért nem véletlenül foglalkoztunk mi ugye tavaly november előtt többször is a Transformer modellekkel, azért, mert az egy nyilvánvaló tök fontos trend volt már, és ez látható
igen,
volt.
Igen, és ez a ChatGPT megérkezéséig számos olyan, mondjuk, hogy szakembernek nem volt a látóterében, aki most már beszél róla, ebben igazad van.
Hát de most az mennyire komoly szakember, aki tavaly szeptemberben mondjuk nem mondta meg azt, hogy ez egy rohadt erős trend, tehát az AI egyik legerősebb trendje, és tökre itt van, és az egyébként ennek ettől függetlenül, mondjuk a ChatGPT-nek a teljesítménye vagy működése engem is meglepett. Abban az egyébként, meg sok mindenkit, nem azt mondja engem is, tehát sok mindenkit meglepett, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szakmának a túlnyomó részét meglepte, sőt, igazából az ezzel kapcsolatos teljesítmények is, tehát hogy tovább gyűrűzők, és tehát hogy tényleg jellegzetes, ezt mondom az eredeti példám szerint, amikor ugye felrobbantanak egy atombombát, vagy összeraknak egy atommágiát, az az egész szakmát, aki egyébként elvben tudja, hogy mit lehet csinálni a radioaktív atomokkal, az adott esetben sokkolja, és akkor elkezd gondolkodni, hogy hú, basszus, azért mire nem gondoltunk, vagy ez hogy csinálták ezek, és akkor elkezdik lemodellezni megint, aki a filmet látta, az tudja, miről beszélek, az Oppenheimer, te ott trendeket már azért lehetett látni, és olyan értelemben nem megdöbbentő, hogy hú, hát ezt nem gondoltuk, hogy ez ennyire gyors lesz, vagy hogy ez így áttör, vagy illetve elkezdjük pontosan értelmezni, hogy ez most így mi is jött ki. Tehát volt mindenképpen volt a fejlődésben egyfajta ugrás, ami összetett dolog, mert igazából mi az, amit az algoritmus, és mi az, amit az egyéb trükkök segítettek, mert a ChatGPT-nél lehet ezt gondolni, hogy a trükkök azok többet tettek hozzá az ugrásszerű teljesítményjavuláshoz, mint maga az algoritmus és az én értelemben az elmélet alapoknak a fejlődése. Ezért van az, hogy tulajdonképpen amennyire én látom, azért a mai napig nincsen olyan típusú széles körben elérhető szolgáltatás, ami mondjuk a ChatGPT-hez hasonló lenne. Tehát ott valószínűleg elég sok olyan trükkre jöttek rá, illetve kezdték alkalmazni, vagy szerencséjük volt, és beletrafáltak, vagy nem tudom, amit más ugyanilyen módon le tudott volna koppintani. Mert hogy vannak hasonló modellek, de azért nem egészen ugyanaz.
Egyébként szerintem ez a ChatGPT borzasztóan sokat ártott a AI tematizálásnak. Azóta mi is sokkal kevesebbet beszélünk például arról, hogy a gyógyszerkutatásban az AI.
Ja, az a bajom, hogy folyamatosan összemossátok azt, hogy mi van a médiában, meg hogy mi van a szakmai közbeszédben, és ezt nem érdemes összemosni. Az, hogy mi van a médiában, az ott valóban sokat beszélnek a ChatGPT-ről.
Mint a, nem tudom, a gasztronómiában van, amikor ilyen címkével jelölik az eredetvédet, meg a nem tudom milyen terméket, hogy van itt ilyen? Mert szerintem nincs.
Nem, tehát nincs, az a baj szerintem
vele,
az... Nincs.
Tehát sőt, hogyha én kinyitom reggel a laptopot, tehát tök érdekes, ez tényleg, hogy nézek meg egy cikket, amit nem tudom most a Indexen, Kubiten, akárhol megjelent, vagy mit mondjuk bárhol, BBC-n, a Forbes-on, akármi, akkor az ember mit csinál? Mondjuk mi témákat javaslunk egymásnak. Elkezdünk kattingatni ugye azok a linkek, hivatkozásokra, amik ugye bennak a cikkben, hogy mi honnan szedték, mi az eredete, és akkor gyakran mondjuk tudományos cikkre bukkansz, mert elmész, és akkor ott találod a, nem tudom, a Nature-t, a Science-t, a többit, ahol tudományos háttere van a dolognak, meg egyéb ilyen, tehát Google Labs-nak a publikáció egyemek. Máskor meg így, hát egy ilyen, nem tudom, bizonytalan háttér, vagy az látszik, hogy nem, és akkor azt mi nem is nagyon szoktuk egyébként beemelni.
Visszakanyarodunk megint oda, hogy megint nagyon polarizálsz, azt mondod, hogy vagy tudományos cikk, vagy valami zavaros hátterű hülyeség, és a kettő között, tehát az van, hogy a cikke
hát
90%-a...
Van egy tudományos.
Tehát a
kritériumai vannak.
Nem csak a tudományos megközelítés az egyetlen érvényes megközelítés a világban. Hát én egy veszélyes gondolatnak tartom.
Hát figyelj, nem. A tudományos kérdésekben a tudományos megközelítés a vonatkozó.
Igen, de az AI alkalmazása a társadalomban az nem tudományos kérdés. Bocsánat, ChatGPT
az egy tudományos teljesítmény.
Abszolút, az.
Tehát
az alkalmazása, nem, de az alkalmazása, hogy mire jó nekünk a világnak, az nem egy tudományos kérdés, semmiképpen nem egy matematika-tudományi kérdés, és pont ezért mondom azt, hogy mire való a ChatGPT, abban a matematikus ne beszéljen bele, a társadalomtudós meg abban ne beszéljen bele, hogy értékeli ezt a tudományos teljesítményt. De hogy, szóval én pont ezt mondom, hogy a tudomány kiad magából dolgokat, kiad magából eredményeket, amit aztán a társadalom vagy használ valamire, vagy nem. Az, hogy a társadalom mire használja, az már nem a tudomány dolga, és nem is úgy kell értelmezni.
De az meg az egyes embereknek a dolga, és nem a megmondó embereké. Tehát, hogy egyszerűen ez a kategória, tehát én értem, hogy ez létezik, ez a megmondó ember kategória, csak voltak éppen ez csak arra reflektál, hogy az embereknek a világmagyarázatokra szüksége van. De semmi köze se a tudományos tartalomhoz, se ahhoz, és ez nagyon fontos, hogy az emberek valójában mire fogják használni. Mert ott is csak duma van róla, de aztán utána az emberek elkezdik használni, és aztán utána az meg majd megváltoztatja. Tehát ez megint egy fordított dolog, hogy a legtöbb társadalomtudomány, meg a társadalomtudományi modellek, azok nem ilyen exaktizék, hogy senki nem kéri azokat számon, hogy majd 3 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy valójában mi lett. Nem, elmondta a nagy okosságot, aztán utána senki nem vonja le a következtetést, vagy mondja azt, hogy hát ez egy baromság.
Ezt az utolsó mondatot, ezt nagyon sok ponton lehetne vitatni. Az exaktságról, meg a számon kérésről a társadalomtudományok.
Miért kapcsán. Számon kérik?
Szerintem igen. Abszolút.
De ott is van, az a rétege, ahol már, hogy mondjam, ami társadalom tudománynak minősül, és igen. Ami megint csak valamiféle, ha nem is természettudományos, de társadalom tudományos kategóriákat kielégít, ott már létezik egy szint, akinél esetleg ez elhangzik. De az még megint nem a köz.
Hát de nem, olyan, az időben, az idővonalon az történik, hogy számos társadalomtudományból származó elmélet, az megdől, azt már nem tartjuk érvényesnek, arról kiderül, hogy az egy marhaság, és ezek most csak társadalomtudományról beszélek, semmiképpen nem természettudományról, ott ugyanígy van egyfajta ilyen evolúciója az elméleteknek is, meg a megfejtéseknek is.
Hát és akkor most végképp elszállunk, de én azt látom trendszerűen, de ezt majd talán mondjuk a máskor, hogy érdekes módon azért azok a társadalomtudományi, hogy mondjam csak, ilyen mérföldkövek meg eredmények maradnak igazából meg hosszú távon, aminek érdekes módon a legtöbb esetben van valamiféle természettudományos kötődése, gyökere egyéb. De ez most nagyon messzi, tehát tényleg nem erről
igen,
akartam ma.
Igen.
De egyébként meg valamilyen szinten vihar a kanálvízbe. Akkor érteném meg az indulatukat, hogyha itt most lett volna egy kemény propaganda például arra, hogy a mesterséges intelligencia el fogja pusztítani az emberiséget, és az emberek már gyanakodva kidobnák a számítógépeket tömegesen, és ilyen, mint a migráns témában, hogy már lassan meglátsz az utcán egy Fülöp-szigeteket, és micsoda, kihívod a rendőrséget, olyan szinten átmosták az emberek agyát, de ilyen nem volt. Tehát volt ilyen
volt,
téma.
Csak nem volt sikeres.
Nem, volt olyan, aki azt mondta, hogy elpusztítja az emberiséget, volt, aki azt mondta, hogy ő menti meg az emberiséget. Én úgy képzelem, hogy Józsi bácsi ette a babfőzelékét, nézte a tévébe, hű, elpusztul az emberiség, hű, ez szörnyű, kisfiam, megcsináltad a házit, akkor csináld meg. Körülbelül 2 perc múlva el is felejtette. Tehát igen. Még ilyen társadalmi hatása ezeknek a szakértői nyilatkozatoknak még zéró szerintem.
Hát így nem, de az, hogy a politikát tematizálják, és ezen keresztül adott esetben policy-ket módosítanak, úgy azért lehet hatása.
De hogy így a vége felé közeledve azért most egy gyenge pontot is mondjuk az érvelésemben, és ahova igazából valóban szúrhatnál, és nem tudom, ott hosszabb ideig tartom, még kimagyaráznám, az például éppen a Max Tegmarkos meg Future AI-os dolgok. Mert az elismerem, hogy ez egy jóval ingoványosabb terület.
Igen.
De attól még egyébként attól még azon a jelenségen, hogy itt ilyen felkent proféták, vagy saját maguk által felkent proféták jönnek, mondjuk akár csak a magyar médiába, és kinyilatkoztatnak az AI-ról, és ráadásul, hát mivel magukat is el akarják adni, és nagyon erősen akarják befolyásolni igazából mondjuk a politikai döntéshozókat, és erre most vannak ilyen indirekt információk, hogy adott esetben ez valamilyen szinten sikeres is lehet, mert nyilván ez a célja, tehát mondjuk minden ilyen típusú arcnak, hogy őre figyeljenek, hogy őt, az őnek ilyen mondását azt érvényesnek fogadják el, és akkor adott esetben, hogyha ez mondjuk politikai döntéseket, meg gazdasági döntéseket befolyásol, amentén, hogy ráadásul még te megbízták tanácsadónak, és mondott egy nagyot, és akkor arra költenek pénzt például, az szerintem baj.
Az a baj, Gyuri, hogy nem ebben vitatkoztunk, én ebben egy pillanatig sem vitatkoztam legalábbis, én is azt gondolom, hogy ezek az önjelölt megmondó emberek problémásak. Én végig abban vitatkoztam, két dologban vitatkoztam, hogy tudománya a társadalomtudomány, vagy csak a természettudományt fogadjuk el valaminek, és minden mást egy kicsit lenézünk. Ez az egyik, amiben vitatkoztam. Én azt állítottam, hogy a természettudomány is fontos, meg a társadalomtudomány, és a második, hogy csak az lehet-e szakértő, akinek természettudományos végzettsége van. Én azt állítottam, hogy nem, te meg mindig azt állítottad egyébként, mindig oda lyukadtál ki, hogy az a szakértő, aki természettudományos végzettsége rendelkezik, és ebben semmiképpen nem értünk
egyet. Ebben a témában szerintem...
Bármilyen témában.
Nem, tehát ebben a témában szerintem ez egy viszonylag jó közelítés. Nem, egyébként nem teljesen igaz, tehát azt én elfogadom, hogy nem teljesen igaz. Én is azt gondolom, hogy vannak olyan társadalomtudományi aspektusok, amik egyébként tök érdekesek és tökre vizsgálhatók, és vannak Magyarországon is ilyen kutatók, akik ilyesmit csinálnak, és ez tök releváns. Ezt nem mondtam egy percig se, de ők soha nem mondanák magukat AI szakértőnek.
Én ismerek olyat, aki, de ez most mindegy, hogy
de azért, azért ebben van igazság, nem? Tehát, hogy jellemzően nem AI szakértőnek mondják magukat, hanem nem tudom milyen társadalom.
Szociológusnak mondjuk, aki ezzel foglalkozik.
Aki egyébként a társadalom aspektusaival foglalkozik, ezért tattarattarattata, és tök igaza van, tök releváns, és tudományt csinál. De én nem ezekről beszélek.
Talán most így akkor az adás végére megértettem, hogy és amit te állítasz, az a AI szakértő, mint címke.
Igen, a címke. Tehát és akkor most a végén a jogászok széleskörétől, meg a bölcsészek széleskörétől elnézést kérek. Ott egy csomó rendes, kedves ember van, aki egyébként azokkal foglalkozik.
Amíg a négy fal között csinálja, ugye?
De nem megy ki az utcára, és nem kezdi el állítani, hogy ő AI szakértő. És akkor egy ilyen anekdotikus sztorival fejezzem be. Nem szoktam én a Sebestyén Balázst hallgatni. De egyébként őről lehet tudni, mert hogyha kicsit, vagy én nem annyira ismerem a munkásságát, de azért, hogy mondjam, már több alkalommal, ugye pont az Elvirát is meghallgatták. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ő neki, főleg az ilyen laikusként, tökre van affinitása ez a témához, és azt gondolom, hogy a tőle elvárhatónál nagyobb érzékenységgel közelít is felé, és hát pont elhangzott az egyik ilyen reggeli showjában, hogy őt egyébként megkereste az egyik konferencia, hogy akkor ő ott adjon elő. És hát, hogy mondjam, én mutatom nektek, hogy ilyen közel volt a Balázs ahhoz, hogy ottan előadjon, és akkor ő ottan, hát talán...
Gyuri picit nem mutatott.
Nem, tehát, hogy biztos nem iratta volna ki egy AI szakértő, de minden esetre, hogy ő, hát valószínűleg azért, mert az affinitása mentén is keresték, hogy ő ez szokott így témaként ezek lelkesen, lelkes rajongó, vagy nem tudom. És a Balázsban volt basszus annyi, hogy azt mondta, hogy ne haragudjanak, de ő nem. Tehát, hogy ő nem fog kiállni egy széles pódium elő és nagy, nem tudom, megmondásokat, meg megfejtéseket a világgal közölni ebben. Megtartja ezt magának, meg annak a tudom én, hány millió embernek, aki reggelenként hallgatja, de minden eset...
Well, egy érdekes mellékvágány.
Minden eset, nem, de hát ott nyilván nem abban a kontextusban.
Nem hallandó, csak nagyban.
Tehát nem a pódiumról akar erről beszélni, meg nem, értem, mint egy felkent, nem tudom, provokátora ennek a témának. És Tisztelet innen.
Tisztelet. Be kell fejezzük, azt hiszem, és talán a végére egyébként valahogy közeledtek az álláspontjaink, vagy legalábbis mind a ketten tettünk engedményeket a másiknak, vagy mind a hárman tettünk engedményeket a másik kettőnek.
Én mindenben egyetértek.
Jöhetsz legközelebb, így van.
De abban biztos vagyok, hogy ha másra nem, ennek a beszélgetésnek az az értelme volt, hogy kinyitottunk olyan gondolatszálakat, amit a hallgatók tovább tudnak gondolni, tudnak vele egyetérteni, vagy tudnak vele vitatkozni, de legalábbis el tudnak rajta gondolkodni. Reméljük, hogy erre jók voltunk, ha másra nem is. Köszönjük a figyelmet!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.